A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, szerető Istenünk, hálás szívvel jövünk most eléd, Urunk, hogy hálát adjunk neked a szőlőtőke terméséért, az új borért. De nem csak az új bort szeretnénk neked megköszönni, Istenünk, hanem a föld minden termését, amivel megajándékoztál bennünket ez esztendőben is. Hálás a mi szívünk, és köszönjük, Urunk, hogy gondod volt a vetésekre, a napsugára, az esőre, a növekedésre, a fejlődésre, a betakarításra. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor elégedetlenek vagyunk. Többet vártunk volna, mint amit te adtál. Kérünk téged, hogy add a szívünkbe a megelégedésnek és a hálának a szavát. Köszönünk neked, Urunk, minden olyan ajándékot, amivel a mi lelkünket is megajándékoztad. A hitet, a szeretetet, a békességet. Köszönjük, Urunk, hogy az elmúlt héten is szolgálhattuk a te nagy neved dicsőségét. Kérünk, hogy most csendesítsd el a mi szívünket. Hogy tudjuk most félretenni a mi gondjainkat, bajainkat, a mi fáradtságainkat. Kérünk téged, hogy tölts meg minket most hálával, hogy lássuk, mindenünk, amink van, tőled kapott ajándék. Add, hogy ebben az órában ne csak halljuk a te igédet, hanem meg is értsük, és befogadjuk a mi szívünkbe. Adj figyelmet, engedelmességet és örömet a te jelenlétedben. Fogadd el, Urunk, a mi dicséretünket, a mi énekünket, imádságunkat, hálaadásunkat. Legyen ez az Isten tisztelet áldott, és általa újíts meg minket a te szeretetedben, a te kegyelmedben. A mi Úrunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk szent és írott igéit, amelyeket olvasok közöttetek Máté evangéliumának 20. részéből, annak is az első 16 verséből. Míg Istenünk igéjét felolvasom, és arról bizonyságot teszek az ő szent lelke által, kérem a gyülekezet foglalja el a helyét. Máté evangéliuma 20. részében az első 16 versből eképpen szól Istenünk igéje hozzánk. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizes ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zugolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek: barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Amen. Eddig Istenünk szent igéje. Szeretett testvéreim, a szőlő munkásoknak a példázatát hallottuk most, és Jézus ezt a példázatot az előző rész végén feltett kérdésre válaszul adja a tanítványok számára. Ott a tanítványok odaállnak Jézus elé, és megkérdezik tőle, hogy mi mindent elhagytunk érted, mi lesz a mi jutalmunk. Emlékszünk talán az elhívási történetekben, hogy a tanítványok valóban mindent hátrahagyva felkeltek, elindultak Jézus után. Már régóta követik a mestert. Sok mindenben volt részük már, jóban és rosszban egyaránt. Bővölködtek és szűkölködtek is. Ott vannak, követik a mestert, együtt szolgálnak vele. De valamiért egyszer csak eljön az életükben egy pillanat, talán a fáradtság miatt, talán valami csalódottság miatt, amikor odaállnak Jézus elé, és afelől érdeklődnek, hogy jó, csináljuk mi ezt Jézus, meg jövünk utánad, meg követünk téged, meg szolgálunk veled. De mi lesz a mi jutalmunk mindezért? Lehet, kedves testvéreim, hogy valaki azt gondolja, hogy nagyon megbotránkoztató a kérdés, amikor az ember arról beszél és arról érdeklődik, hogy vajon megéri-e Istent követni, megéri-e Istennel járni. Pedig nem megbotránkoztató ez a kérdés. Teljesen természetes ez a kérdés. Hiszen az ember gondolja végig, hogy amit cselekszik, amiben jár, annak vajon lesz-e számára bármi pozitív következménye az életében, vagy pedig nem. Ha megnézzük az egész életünket, a döntéseinket, akkor bizony azt kell, hogy lássuk, hogy a haszonelvűség mentén működik sok minden bennünk és körülöttünk. Megéri-e ez nekem, vagy nem? Megéri-e férhez menni ehhez a fiúhoz? Vagy megéri-e elvenni nekem ezt a lányt feleségül? Megéri-e nekem az ő barátjának lenni? Lesz-e valami haszna nekem, a családomnak abból, hogyha őt ismerjük, hogyha vele barátságban vagyunk? És itt elsősorban ne csak arra gondoljunk, kedves testvérem, hogy valaki ki akarja a másik embert használni. Nem haszonlesésről van itt szó, hanem arról, hogy az ember a kapcsolataiban is, a cselekedeteiben is megvizsgálja azt, hogy jó lesz-e ez az én részemre. Hogy amellett a másik ember mellett fogok-e lelkiekben fejlődni, megerősödni, növekedni, vagy pedig nem. Biztonságban lesz-e az életem, nyugodt életem lesz-e mellette, vagy pedig nem. Sok mindent ezek alapján, ezek mérlegésével hozzuk meg a döntéseket. És látjuk, hogy Jézus sem szidja meg az ő tanítványait, nem dorgálja meg őket, hogy micsoda kérdés ez, meg hogy tehettetek fel ilyen kérdést, hanem erre válaszul, elmondja nekik ezt a példázatot. Jézus azt akarta, hogy a tanítványok megértsék, hogy az ő követésének, Isten országának is megvannak a maga törvényei és törvényszerűségei. Jézus nyíltan beszél arról, hogy igen, lesz jutalom. Igen, aki dolgozik az Isten országában, annak meg lesz a jutalma. Az elnyeri a jutalmát. De nem úgy, ahogy ő gondolja, hanem az isteni erkölcsi rend és az isteni logika szerint. A példázatunk ahogyan kezdődik és amiről szól, ez teljesen mindennapi dolog volt akkor ott Palesztinában. Az emberek, akik munkát vállaltak, kimentek reggel a piacra, és oda mentek a gazdák, ott keresték azokat az embereket, akiket kiküldhetnek az ő szőlőjükbe, az ő földjükre dolgozni. Így megy ki ez a történetünk beli gazda is. Már az ige azt írja, hogy korán reggel, alig virrad meg, már kimegy és keresi a munkásokat az ő szőlőjébe. talál is ott embereket, akikkel megegyezik, hogy menjenek ki az ő szőlőjébe, dolgozzanak ott egész nap. Meg is állapodnak a munkabérben, hogy egy dénár lesz a fizetségük a napi munkájukért. Ki is mennek ezek az emberek, és végzik a dolgokat a szőlőskertben. Szokatlan módon ez a gazda kimegy még 9 órakor is, kimegy délben is, 3 órakor is, sőt, még 5 órakor is kimegy, és még akkor is talál a piacon embereket, akiket senki nem fogadott fel. Őket is felfogadja, és azt mondja, hogy menjetek ti is ki a szőlőmbe, dolgozzatok, és megadom nektek, ami jár. Itt már nem hangzik el konkrét összeg, hogy ezek az emberek mennyiért fognak dolgozni, hanem azt mondja Isten igéje, hogy ami igazságosan jár nektek, azt meg fogjátok kapni. Ezek az emberek már nem kezdenek el alkudozni a gazdával, örülnek annak, hogy valaki felfogadta őket, és bíznak a gazdában, hogy valóban megkapják majd azt, ami megilleti őket. Örülnek, hogy lesz valami kis betevőjük, lesz némi pénzük, amit a család asztalára letehetnek. És a történetünkben itt jön az érdekes rész, amikor letelik a munkaidő, amikor eljön az este. Azt mondja a gazda a vincellérnek, hogy fizess ki az én munkásaimat. De azokon kezd, akik legkésőbb jöttek a szőlőskertbe, akik a legkevesebbet dolgoztak, és nekik is egy dénár fizetséget ad a vincellér. Azok is annyit kaptak, akik 3 órát, 6 órát vagy 9 órát dolgoztak, és azok, akik már reggeltől kezdve ott voltak, már dörzsölték a tenyerüket, már fenték a fogukat, ahogy szoktuk mondani, hogy hát ha ők egy dénárt kaptak, ennyi munkáját, akkor mi bizonyára többet fogunk kapni majd a gazdától. De megdöbbenve tapasztalták azt, hogy ők is csak egy dénárt kaptak. És akkor felháborodnak. Rögtön a lelkükben valami keserűség van, valami csalódottság van. Jön a felháborodás, hogy ez igazságtalan, ez jogtalan, hogy mi is annyit kapunk, mint akik csak néhány órát dolgoztak. Elgondolkodtató, kedves testvéreim, hogy vajon miért így mondja el Jézus ezt a példázatot, miért a végén kezdi el a vincellér kifizetni a pénzt a szolgálóknak, és miért nem kerüli el Jézus a konfliktust azzal, hogy kifizették volna azokat, akik legelőször mentek, megkapták volna az egy dénárjukat, és mennek Isten hírével, talán meg se tudták volna azt, hogy a többiek mennyi pénzt kaptak. De éppen ez ennek a példázatnak a lényege, hogy mindenki ugyanannyi bért kapott. És erről mindannyian tudnak. Azok is, akik reggeltől szolgálnak a kertbe, dolgoznak a kertbe, és azok is, akik csak legkésőbb mentek oda. Mindenkinek ugyanaz a fizetsége, ugyanaz a jutalma. Hát hogy lehet emellett szó nélkül elmenni? Hogy lehet ezt elfogadni? Hogy ugyanannyit kap mindenki. A gazda azonban azt mondja, mindenki megkapta, ami igazságosan jár neki. Hiszen reggel, akik a legkorábban mentek dolgozni, megegyeztek a gazdával. Megkapták az egy dénát? Megkapták. Becsapta őket a gazda? Nem csapta be őket. Kevesebbet adott nekik? Nem adott kevesebbet nekik. Megdolgoztak a pénzükért? Megdolgoztak. Örülniük kellene a fizetségnek. De mégis akkor mi a kérdés? Mi a probléma? Miért van ott a szívükben a felháborodás? Hát az, hogy ők is annyit kaptak csak, mint amennyit azok, akik kevesebbet dolgoztak. Jézus ezzel a példázattal azt akarja nekünk tanítani, kedves testvéreim, hogy Isten országában nem a mi emberi logikánk szerint, vagy a római jogrend szerint kapjuk a fizetséget, a jutalmat, hanem az isteni rend, az isteni kegyelmi rend és Isten igazsága szerint. Ezt Vagy aki, van, aki el tudja fogadni, és van, aki nem tudja elfogadni. Mindenki ugyanazt kapta meg, amit ígért neki a gazda. Bizonyára felismertük a történetben, hogy ezek a napszakok az emberi életnek egy-egy szakaszát jelentik. Vannak, akiket már gyerekkorukban elhív az Úr. Már gyerekkoruktól dolgoznak úgymondván az Isten országában, az Isten szőlőskertjében. Vannak, akik fiatalon térnek meg, vannak, akik az életüknek a delén, van, aki talán már idősebb korban, és vannak olyanok is, akik nem sokkal a haláluk előtt adják át az életüket az Úrnak, és térnek meg. Mi emberi logikával azt gondoljuk, hogy az a jó, hogy minél kevesebbet dolgozik valaki ugyanazért a pénzért. De ez az állítás most itt ebben a példázatban nem állja meg a helyét. Bár igaz, hogy mindenkinek ugyanaz a jutalma. Isten mindannyiunknak ugyanaz készítette el. Az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az üdvösséget, az Isten országát. Mégis gondolkodjunk el csak, kedves testvéreim, hogy azok az emberek, akik már reggeltől kezdve ott dolgoztak, a gazdának a szőlőjében, milyen nyugodtan végezhették a munkájukat. Hogy megvan a napi jutalmuk, hogy amikor eljön az este, akkor megkapják a gazdától az ő bérüket, az ő jutalmukat. Ott van az életükben a biztonság, hogy amíg itt vagyunk a gazda szőlős kertjében, addig a gazda vigyáz ránk. Az ő oltalma alatt állunk. Ott van bennük a bizalom a gazda felé, hogy igen, a gazda, amit ígért, azt meg fogja tenni, meg fogja adni számomra. El fogom nyerni a munkámért a fizetséget. És mennyire más azoknak az embereknek az élete, akik még délután is ott állnak kinn a piac téren, akiknek az élete tele van idegességgel, feszültséggel, kiszolgáltatottsággal, kétségbeeséssel, hogy honnan lesz a családomnak ennivaló, mit tudok letenni az asztalra, hogy fogunk boldogulni az életben. Amíg az Isten szőlős kertjében munkálkodók békességben, szeretetben dolgoznak, biztonságban, az Atyába vetett bizodalomban, addig azok, akik nem ismerik még a gazdát, és nem dolgoznak az ő kertjében, tele vannak feszültséggel és idegeskedéssel. És bizony sokszor ez így van a hívő ember és a hitetlen embernek az életében is. Amikor a hívő ember tudja azt, hogy az én életemet nem a vaksors meg a végzet irányítja, hanem az én Atyám kezében van. Hogy én tudom, amikor a viharokon megyek keresztül, akkor sem vagyok egyedül, hanem ő ott van velem, és átvezet engem azokon. Mennyivel másabb élet minősége lehet annak az embernek, aki Istenre bízza az életét, a dolgait, mint az, akinek nincs kapaszkodója, nincs menedéke. Nincs, akiben bízzon a nehézségek és a próbák idején, nincs, akitől erőt kapjon. Ez a példázat, szeretett testvéreim, megmutatja Isten szeretetét is. Hogy nem csak egyszer ment ki a gazda a piacra, nem csak egyszer szólítja meg az embert az ő életében, hanem újra és újra keresi a szíveket. Újra és újra keresi és hívja az övéit, az ő szőlős kertjében dolgozni. És ez a példázat megtanít arra bennünket, hogy Isten ezáltal mindenkinek elkészíti a kegyelmet. Mindannyiunk részére el van készítve ugyanaz az ajándék. De mégis akkor mi a, szeretett testvéreim, ami megbotránkoztat bennünket is sokszor ennek a példázatnak az olvasásakor, és megbotránkoztatta ott a tanítványokat is. Hittanórákon is elég erős vita szokott kialakulni a gyerekek között, hogy vannak, akik felháborodnak és védik a maguk igazát, és vannak, akik belátják a példázatnak a tanítását. Mi az, ami mégis felháborodik a szív és a lélek az emberben? Hát az Isten jósága. és az Isten viszonyulása az emberhez. Hogy Isten nem csak engem szeret, hanem szeret téged is, meg a melletted ülőt is. Hogy Isten nekem is, és neked is ugyanazt a kegyelmet, ugyanazt a szeretetet adja, ugyanazt a helyet a mennyek országába. Mi mindannyian egyformák vagyunk ő előtte. Sokszor mi azt gondoljuk, hogy a másik embert igazságtalanul talán jobban szereti az Isten, mint minket. Talán elmondjuk magunkban, hogy hát Uram, én többet járok a templomba, mint a szomszédasszony vagy a munkatársam, és mégis úgy látom, hogy az ő életét jobban megáldod, mint az enyimet. Látod, Uram, hogy én mennyit imádkozok, mennyit olvasok igét, nem úgy, mint az a másik, és mégis azt látom, hogy neki egészséges és boldog a családja, nem úgy, mint az enyém. Van, amikor az ember felháborodik azon, hogy hát hogy szeretheti Isten azt a parázna nőt is, meg azt a szeszkazán férfit is, meg hogy fogadhatja Isten magához azt a gyűlölködő embert is? Hogy tud Isten megkegyelmezni nekik? Sokszor ott van az életünkben a szeretett testvéreim, hogy irigykedünk a másik emberre, arra, akit ugyanúgy szeret az Isten, mint minket. Aki hitben jár régebb óta, azt gondolja, hogy neki nagyobb kegyelem jár, mert többet dolgozott az Isten szőlőskertjébe. Kedves testvéreim, mindannyiunknak ugyanaz a kegyelem tétetett el. És amikor Jézus ezt a példázatot mondja és elénk adja, akkor szeretné az, hogyha lelepleződnénk, hogyha meglátnánk magunkat, meglátnánk a magunk irigységét, képmutatását, gőgösségét, meglátnánk azt, hogy sokszor a másik embert lebecsüljük, ítélkezünk felette. De Isten előtt mi mindannyian bűnös emberek vagyunk, akik kegyelemre szorulunk. Mindannyian Isten kegyelmére szoruló bűnösök vagyunk. És Isten azt mondja, hogy az elsőnek is, és az utolsónak is ugyanazt akarom adni. Ugyanazzal akarom meggazdagítani az életét. Ugyanazt a kegyelmet, ugyanazt a bocsánatot, ugyanazt a helyet az Isten országában. Ma is így hívott és így vár bennünket a kegyelem asztalához a mi Istenünk. Elkészítette számunkra ma is az ő kegyelmi ajándékát, és vár bennünket, hogy bűneinket lerakva tudjunk odajárulni a kegyelem asztalához, és elfogadni az ő bűnbocsátó szeretetét és az ő kegyelmét. Adja az Úr, hogy valóban ez megtörténjen az életünkben. Amen. Irgalmas és igazságos Istenem, áldalak téged, mint a szőlő urát, aki mindannyiunkat hívsz a te szolgálatodba. Köszönöm, Uram, hogy nem nézed, hogy én mikor érkeztem, hogy hajnalban indultam el, vagy csak napközben álltam be a te szolgálatodban. Nálad nem az számít, hogy ki mennyit dolgozott, hanem hogy meghallottuk a te hívó hangodat. Elindultunk-e feléd, és átadtuk-e magunkat te neked? Uram, megvallom neked, hogy sokszor irigykedem másokra, akik talán kevesebbet tettek érted, mint én, és mégis többnek tűnik, amit kaptak tőled. Bocsáss meg, amikor emberi szemmel mérem az igazságot, és nem látom a te jóságodnak a mélységét. Kérlek, taníts meglátni, hogy a te országod az nem üzlet, hanem kegyelem, nem érdem, hanem ajándék. Adj nekem alázatos szívet, Uram, hogy örülni tudjak mások áldásának, és ne a magam bérét, jutalmát számolgassam, hanem hálával vegyem el a te kezedből mindazt, amit nekem adsz. Segíts meg, Uram, hogy ne zugolódjak, ha mások előbbre jutnak, hanem tudjam az, hogy te mindannyiunkat ugyanazzal a szeretettel szeretsz. Uram, köszönöm, hogy engem is hívsz a te szőlődbe. Köszönöm, hogy munkát adsz a kezemnek, értelmet a napjaimnak, és reménységet a szívemnek. Ne engedd, Uram, hogy rest legyek, vagy közömbös, hanem engedelmesen és örömmel tegyem azt, amit rám bíztál. És amikor eljön az este, amikor te hisz magadhoz, engedd, hogy ne az én érdemeimbe bízzam, hanem a te határtalan kegyelmedben. Ebbe a kegyelembe helyezzük most, Urunk, mindazokat, akik nehéz utakon járnak, a gyászoló testvéreket, a betegeket, az özvegyeket, az árvákat, elhagyottakat. A te kegyelmed legyen, ami egyházunkkal, népünkkel, nemzetünkkel. A mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki maga is így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Az övé legyen a dicsőség mind most, mind az örökké valóságban.